Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mélykuti Ilona műsora.
Mekkora hanggal, energiával, kíméletlenséggel kell képviselni a fogyatékkal élő emberek ügyét, hogy kicsi eredményeket lehessen elérni, vagy időnként még az se. Mennyit változott a gyógypedagógia az elmúlt 20 évben? Kibírta-e az állandó átszervezéseket, szemléletváltásokat? Milyen messze áll a gyakorlat attól, amit tanítanak és kinek tanítják? Vannak-e új szakemberek, akik a kis fizetés és a nehéz körülmények ellenére megtanulják a türelmet? A nagy generációban ma dr. Márkus Eszter gyógypedagógussal, az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai kar oktatási dékán helyettesével beszélgetünk.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Egyszer azt mondtad, hogy édesanyád mindig azt a szemléletet képviselte, hogy nem kell azt a gyereket nevelni, csak együtt kell vele élni. Igaz-e ez a fogyatékkal élőkre is?
Azóta ő már korrigált olyan szempontból, hogy ez nem egészen ilyen pontosan hangzott el, vagy nem pontosan így hangzott el, de ő nevelés alatt nem valami kívülről bejött, mesterségesen, könyvből tanult, alapelvek mentén gondolkozott, hanem úgy gondolta, hogy mindenre meg kell tanítani a gyereket, amiről az élet szól. Ez tartalmazza az együtt kell vele élni kifejezés, és ilyen értelemben az biztos, hogy fogyatékos gyermekek, fiatalok vagy felnőttek esetében is pontosan ezt az elvet célszerű és érdemes követni, hiszen az a lényeg, hogy amikor itt tartózkodunk a Föld nevű bolygón, mindenki valamiféle emberi életet élhessen, ehhez nekik is meg kell tanulniuk az életet. Kezdve az evés-ivástól, később a szobatisztaságig, az önellátás, önkiszolgálás és a lehetséges, legjobban elérhető, relatívan értelmezett önálló életvitel elérésével bezárólag, hiszen tulajdonképpen nem mindegyikünk él teljesen önálló életvitelt, mert felnőtt korunkban is társat választunk, és együtt élünk, és megosztjuk a mindennapi gondokat, tehát nem kell mindenkinek 100%-osan mindenhez érteni, mindent tudnia, hiszen elosztjuk, az egyik főz, a másik pedig szervizbe viszi a kocsit.
Hát adott esetben igen, de a fogyatékkal élő ember számára is ugyanarról szól az élet?
Az egy izgalmas kérdés, hogy az ő életük vajon miről szól, és milyen értelmet tudunk tulajdonítani az ő életüknek, milyen feladatuk lehet az életben, mert azt, hogy ők mondjuk kiszolgáltatottak, és segítségre szorulnak egész életük folyamán, az még nem jelenti azt, hogy az ő életük ne lenne ugyanolyan fontos vagy értékes, máshogyan kell értelmezni. Tehát ha az orvostudomány azt mondja, hogy minden élet fontos, és minden életet megmentünk, teljesen egyetértek vele, az egy másfajta élet. De nagyon nagy különbség van egy utcaseprő és egy sztársebész között is. Ők is teljesen eltérő életet élnek a maguk módján. Az a fontos, hogy ő abban az életben, amit él, abban lehetőleg minél önállóbb és minél boldogabb lehessen.
Itt az a nehéz, azt hiszem, és most nagyon belevágtunk a szakmát közepébe, hogy ki az, aki definiálni tudja egy súlyosan, halmozéttan fogyatékkal élő ember számára azt, amikor mondjuk például nem tud vele kommunikálni, vagy nem azon a szinten tud vele kommunikálni, hogy ez számára kiderüljön, hogy számára mi a teljes élet. Tehát hogyan lehet őt megérteni és segíteni abban, hogy lehetőleg minél közelebb jusson ahhoz, amit elképzel, amire vágyik?
Izgalmas, hogy vajon ő mire vágyik. Én azt gondolom, hogy az első lépésekben pontosan úgy kell közelíteni a kérdéshez, ahogy egy újszülött gyerekhez, hiszen ő se tudja elmondani, hogy mire vágyik, és azt azért mégis a jelzésekből, még a legsúlyosabban fogyatékos ember jelzéseiből is lehet érezni, sejteni, megtanulni azt, hogy neki mire van szüksége. Az egész magyar gyógypedagógia már elég régóta, tehát amikor még én voltam hallgató, sok-sok évvel ezelőtt, már akkor is azt képviselte, hogy ez egy szükségletközpontú pedagógia. Tehát nem kívülről dönti el valaki, édesanyja, édesapa, gyógypedagógus, terapeuta, vagy orvos, vagy pszichológus, hogy ő mi legyen, ha nagy lesz, hanem először is egy reflektív pedagógia, hogy neki mire van szüksége ahhoz, hogy fejlődhessen, milyen segítségre van szüksége, gyakorlatilag a normális fejlődés mérföldkövei mentén.
Vagy magyarul ő rá reflektál mindenki, aki körülötte van, és a belőle jövő kvázi jelzések, hiszen nagyon sokszor nem egyértelműek ezek a jelzések, lefordításával igyekeznek valamilyen módon az ő életét befolyásolni?
És hát nem csak befolyásolni, hanem segíteni.
Segíteni, abba, változtatni és fejleszteni.
Hogy előbbre menjen. Én tapasztaltam azt többször, hogy nem én tanítok meg egy gyereket 4-2 láb járni, mondjuk 2,5 év alatt, aha, mert benne van. Tehát benne van a mozgásminta, benne van a késztetés, csak ezt mindig valami fajta, például központi idegrendszeri károsodás meggátolja. Én abba tudok segíteni neki, hogy ezeket a gátokat és akadályokat hogy lépje át.
De 2,5 év alatt tanítod meg 4 kézláb járni.
Például volt ilyen fiúcskám, aki 4,5 évesen került hozzám, és csak 2 heti rendszerességgel tudtam vele foglalkozni, és 2,5 év múlva egyszer csak megérezte, hogy tudja megakadályozni azokat a nehezítő körülményeket, amitől ő neki a mozgás összerendezése nem olyan tökéletes, és elindult 4 kézláb
volt
szüleinek
karácsi.
Volt, igen, természetesen, mert hogy látszik, hogy ott van benne, mert hogy ez például egy nagyon fontos tényező a halmozottan fogyatékos emberek életében is, a kommunikáció mellett, ami a legfontosabb, hogy valamilyen módon az általa vágyott vagy elképzelt helyváltoztatást elérhesse. Ha tudok helyet változtatni, akár csak egy kis helyiségen belül, a szobában, a lakásban, akkor kinyílik a világ. Akkor, és nem csak a fizikai világ nyílik ki, hogy minél több mindent meg tudok ismerni magam körül, hanem a szociális kapcsolatok és a kommunikáció felé is kinyílik a világ, hiszen oda tudok menni például édesapához, aki hazajött és leült a fotelbe újságot olvasni, oda tudok menni és jelezni tudom, hogy akkor most foglalkozzon velem. Egyéb esetben, ha nem tudok helyet változtatni, akkor arra várok, hogy valaki oda jöjjön, valaki közelítsen, valaki kapcsolatba szeressen velem kerülni.
Hány évig tart? Ez most természetesen nehezen megválaszolható kérdés. Mondjuk, mi volt a leghosszabb idő, ami alatt elértél valamit valamelyik tanítványoddal?
Erre egyáltalán nem emlékszem. Már hogy definiáljam, hogy milyen hosszú idő volt. Erre konkrétan emlékszem Balázs esetében erre a 2,5 éves munkára.
De hány hónapig tart, amíg semmit nem látsz? Hogy történik-e valami?
Hihetetlenül eltérő, mert attól függ, hogy én mit tartok eredménynek. Tehát, hogyha mondjuk csak pusztán érzékszervi, látás, hallás, testi, szomatikus, vagy vesztibuláris, ugye egyensúlyi ingerléssel kezdem a fejlesztést, vagy a foglalkozást.
Ez mit jelent magyarra fordítva?
Ez azt jelenti például az egyensúlyi, hogy hintáztatom. A szomatikus azt jelenti, hogy különböző közegekbe, a homokba, a fűbe, vízbe, borsóba, akármibe, golyófürdőbe, labdakádba teszem, vízbe különböző anyagokkal, még olajokkal, stb. Vagy a masszírozás is egy ilyen fajta testi, szomatikus ingerlés, amikor a bőrén és a testfelületén keresztül veszi föl a világ ingereit. Ha azzal kezdem, ott az is eredményként értékelhető, amikor látom rajta, hogy bejutott. Mert általában az érzékelés, észlelés is nehezített.
Bejutott hova? A közegbe?
A bejutott a gyerekbe, a központi idegrendszerében, mert hogy reakció keletkezik belőle. Uh-huh. Akár pozitív, akár negatív.
Tehát valahogy reagál arra, hogy történt vele valami.
Igen, tehát hogy érzékeli, mert hogy ő nekik a mozgás szegény életmód következtében nagyon sok esetben a test sémájuk, a testképük sem alakult még ki. Ahhoz kell nagyon sok testi ingert közvetíteni, ehhez hasonlít, vagy ezért kell az egyensúlyi ingerlés is, hogy a test térbeli megváltozását érzékelni tudják, és ott is, ha már látom, hogy van reakció, akkor az azt jelenti, hogy eljutott hozzá az információ, ami segít neki abban, hogy a saját testét megismerje, és elkezdje tudni használni.
Itt folytatjuk mindjárt dr. Márkus Eszterrel.